Olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Ózdon FM 90,3. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Berlin és Párizs gyorsítaná Ukrajna csatlakozását, nem is akármilyen módszerrel. A Merz-Macron féle elképzelés szerint az új tagállamok átmenetileg nem szólhatnának bele a legfontosabb költségvetési és külpolitikai, valamint biztonsági döntésekbe. Csak hogy az unió alapszerződése nem ismeri ezt a státuszt, és az sem világos, hogy az átmeneti kifejezés vajon hogyan értelmezhető a pontosan és részletesen szabályozott csatlakozási eljárás során. Természetesen Ukrajna is sürgeti a csatlakozását, közben pedig egyre több tagállam fenntartásának ad hangot. Ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Póca István politikai elemzőt, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
No hát mi történik itt, miféle megoldás ez?
Jó a kérdés. Azért mondom, hogy jó a kérdés, mert ez egy kényszer megoldás. És mehetünk és kell is majd foglalkozunk szerintem az európai szerződések, az Európai Uniós szerződésnek a következményeivel, tehát hogy hogyan lehetne ezt gyakorlatba ültetni, de itt valójában egy politikai okot kell látni a háttérben. A politikai ok pedig nem más, mint az, hogy Friedrich Merz teljesen belelovalta magát abba, politikailag, kommunikációsan, és talán egyébként ő maga is ezt nem csak politikailag tartja fontosnak, hanem személyes ügyként kezeli, vagy kezelheti, hogy Ukrajnát csatlakoztatni kell az Unióhoz, és Ukrajna ezt a háborút nem veszítheti el. Ez a két fontos állítása a németeknek, pontosabban a német kancellárnak. Neki viszont látványosan fogyott ideje. Miért mondom ezt? Azért, mert a támogatottsága egyre rosszabb és rosszabb, és egyre többször merül fel a német belpolitikában az, hogy hát lehet, hogy kancellárt kéne cserélni. Mert hogy sem a CDU-CSU, sem az SPD nem látja nagyon izmosnak ezt a mostani helyzetet. Ugye az izmosra mire gondolok, 15% körüli a személyes támogatottsága, most az elégedettség a kancellárral, és közel 70% mondja azt, hogy elégedetlenek a teljesítményével. És ugye, hogyha fogy az idő, akkor valamit villantani kell. És ugye nem csak neki fogy az idő, hanem Macronnak is fogy az idő. Mert ugye Macronnak már ugye ez a második ciklusa, közeledik a végéhez, és Macron a második ciklusában jelentős politikai érdemet nem tudott letenni otthon, és Európában sem. Ugye emlékszünk rá, az előző ciklusában is voltak a nagy hívő európai gondolatai és hasonlók. Ezek érdekes gondolatok, megtermékenyítő gondolatok, tehát nagyon sok diskurzusnak volt az elindítója, viszont gyakorlatilag zéró gyakorlati következményekkel járt Macronnak ezek a kezdeményezései. És most mind a két politikus rajta akarja hagyni a kezenyomát Európán, meg az Európai Unión, és én azt mondanám, hogy szerintem emiatt lehet ennyire fontos számukra, kettőjük számára, hogy ezt az egész folyamatot előre mozdítsák, politikailag, a jogi rész az már egy másik kérdés.
Érthető a gondolkodásuk, de miért ragaszkodnak ahhoz, hogy valami olyas, új módon hagyják a kezük nyomát az Európai Unión, hogy azzal kárt okoznak? Ez Merkel kancellára példa rá, ugye, aki a migrációt rászabadította egész Nyugat-Európára gyakorlatilag azzal, hogy Németország ennek élére állt. Most akkor ők meg az Ukrajnát és annak minden következményét szintén rászabadítják az Európai Unióra?
Érdekes, a merkeli hasonlalat szerkesztőnek a része, meg nekem is deja vu érzésem van. Azért van deja vu érzésem, mert 2010-ben elhangzott Potsdamban az a gondolat, hogy a multikulturalizmus megbukott, a különböző társadalmak békés egymás mellett élése nem működik, és hogy ez egy rossz koncepció, és egy nem működő koncepció, és valamit kell kezdeni ezzel. A szabadon idéztem, egyébként az idő az Angela Merkeltől származik, 2010-ből. Majd jött 2015. Amikor Merkel gyakorlatilag teljesen az ellentétét csinálta annak, mint amit 5 évvel ezelőtt megmondott, valamiért mégis azt mondta, hogy hát működik az a koncepció, és hogy ők képesek rá, ugye mondta ő, és mondta, hogy mi képesek vagyunk, wir schaffen das, ugye a híres mondat, vagy hírhetté vált mondat. A nagyon hasonlót látunk most a mostani német kancellárnak, a Merznek a részéről. Néhány héttel ezelőtt mondta talán ki teljesen nyilvánvalóan és teljesen világosan az, hogy Ukrajna nem tud gyorsan és rövidített módon csatlakozni az Európai Unióhoz, lehetetlen. És ezzel itt igazat mondott, és azért is mondott igazat, mert ugye a jelenlegi csatlakozási keretek között ez nem megvalósítható.
Ugye Ukrajna hadban áll. Az, hogy a békekötés után mi lesz a területe, az sem ismert, meg a lakosságszám sem ismert. Tehát gyakorlatilag olyan alapvetések hiányoznak, sokszor beszéltünk már erről, de mégiscsak érdemes, mert nem biztos, hogy a köztudatban ez meggyökeresedett, nevezetesen az állami lét alapvető kritériumait nem tudjuk egyenlőre Ukrajnával kapcsolatban.
Hát ilyen is apró kérdések, igen, és azért ugye ezek önmagukban, idézőjelben apró kérdések, persze jelentős kérdések, de hogyha arról van szó, hogy egy ország csatlakozik az Európai Unióhoz, akkor az Európai Parlamentnek az összeállítása nem tudunk el a lakosság számot, az országnak a méretét. És ha nem tudjuk a lakosság számot, akkor nem tudjuk, mi alapján határozunk meg az Európai Parlamenti képviselőknek a számát. Hol húzódik a határ? Visszavezet ugye bennünket ahhoz a kérdéshez, hogy akkor és ugye nyilván a hatban állás kérdése megint egy speciális eset, bár ugye ezzel kapcsolatban azért voltak már kreatív gondolatok, hogy igazából ezt így lehet így mellékesen kezelni, hogy akkor Európa nincs is háború. Igen, Európa nincs is háborúban, hanem egy tagállam, egy ilyen határvita van, és hasonló, és akkor ugye a török-ciprusi helyzet az, amit így előhoztak.
De az akkor más is.
Hát ugye ott az volt ugye az érve, és ott például a NATO tagállam, még sincs a NATO háborúban, meg nincs a NATO meghasonlásban saját magával és hasonló, és akkor innen jöttek ezek a gondolatok, hogy igazából itt nincsen, nem lenne nagy probléma ezzel, hogyha Ukrajna csatlakozna.
Hát igen, csak az ott egy befagyott konfliktus, itt meg rakéták röpködnek, most már egyre inkább nem is akármilyenek, meg drónok.
Pont azt akartam mondani, hogy egy befagyott konfliktus felé tartunk Ukrajna esetében, és mondtuk volna egy... nem tudom már mikor, de hogy sajnos azt látszik, hogy ez a konfliktus egyre aktívabb, és még aktívabbá válik, és az ukránok vélhetően terveznek valamilyen fajta ellentámadást, ami aktivitás irányába löketi el a konfliktust. Vélhetően a számításuk az lehet, hogyha egy sikeres offenzívát indítanak, akkor erőt tudnak felmutatni, és jobb helyzetben indulnak majd az egyezkedéseknél, és jobb helyzetben tudják befagyasztani a konfliktust. Csak hogy ugye, hogyha offenzíva van, előrelépés van, ugye az nyilván nagyon sok halottal jár, mindkét félnek a részéről, nagyon sok sérelemmel jár, és hát nyilván presztízs veszteséggel is jár, és akkor meg, hogyha bármilyen eredményt fel tudnának mutatni az ukránok, akkor az oroszok meg lehet, hogy még jobban bevernék a kéziféket, hogy akkor na, ezt nem engedjük, hanem akkor vissza kell szorítani. Ugyanez játszódik le fordítva. Amikor az oroszok lépnek előre, akkor az ukránok nem akarnak ugye ebbe beleegyezni, és nem akarnak belemenni, ők érzik azt, hogy sérti az érdekeiket, és ugye ezért lehetetlenül teredik a konfliktusnak a befagyasztása.
Hát kemény frontharc zajlik itt, azért azt is tegyük hozzá. Mindig a drónokról jönnek a hírek, mert ugye az az érdekesség, meg
a látvány.
A hátországban milyen mélységben érnek el sikert, tűzcsapást mér egymásra a felek, na de hát azért itt van egy nagyon kemény és nagyon borzalmas háború, frontháború is.
Igen. Na de visszatérve az európai dolgokra, ugye ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani, amiről Merz meg Macron beszél, ahhoz módosítani kell az Európai Uniónak az a szerződéseit. Tehát az Európai Unióról szóló szerződést, meg az Európai Unió működéséről szóló szerződést is módosítani kell, mert olyan nincs jelenleg, hogy egy ország csatlakozik az Európai Unióhoz, de nem rendelkezik teljes jogosultsággal az Európai Unióban. Ilyet az Európai Uniós jog nem ismer.
Társultagság létezik, annál ennyi jog sincs, de amiről itt szó van, ami itt körvonalazódik, ilyen
az is. Egy teljesen új kategória. Tehát az egy olyan dolog, amit létre kellene hozni. És ugye itt a nagy kérdés az politikailag, hogy meg lenne a politikai szándék, hogy létrehozzák. És érdekes, hogy ezek a javaslatok egy időpontban érkeznek a szintén, amennyire emlékszem, német, francia is benne van, de Luxemburg, meg pár másik ilyen régebbi tagállamnak a javaslatcsomagja.
Hollandia, Belgium, Luxemburg.
Ami ugye meg arról szól, hogy a jogállamisági kritériumokat is ugye szigorítani kellene, tehát hogy egy csomagba vették a kettőt, hogy meg kéne változtatni ugye a csatlakozási feltételeket, és ugye a csatlakozási feltételek azok, hát amiről beszélgetünk tulajdonképpen, hogy létre lehet hozni egy ilyen plusz kategóriát, legyen egy ilyen belépő szint vagy előszoba az Európai Unióba, és ugye közben meg ott van, hogy a jogállamisági kérdések miatt meg hát fel kell gyorsítani a jogállamisági eljárásnak a menetét, és hasonló. Tehát érdekes, hogy a kettőt összekötik. Ez ország az lehet a mögöttes, hogy hiába sürgetik a németek meg a franciák az, hogy Ukrajna csatlakozzon, a realitást a nyugati országok is tudják, hogy ha itt Ukrajna mondjuk gyorsan csatlakozna, és teljes jogú tagként csatlakozna, elképesztő belső válság alakulna ki az Európai Unióban, pont azért miatt a dolgok miatt, hogy nem ismerik, vagy nem akarják játszani az Európai Uniós játékszabályokat. Azért, mert nincsenek hozzászokva ezekhez a játékszabályokhoz. Hát láttuk ugye itt a tavalyi döbbenetes korrupciós botránynak, ugye mindig a hullámait látjuk Ukrajnában, és folyamatosan merülnek fel újabb és újabb információk. Ezek olyan kérdések, olyan gyakorlatok, amiket nem lehet egyik pillanatról a másikra, csak így egy törvényi szabályozásra Ukrajnából így kivenni, mert ezek hát ez egyfajta korrupciós hagyomány tulajdonképpen, ami ugye nyilván a posztszovjet térségre igaz, nyilván egyébként Oroszország is ugyanebben a valóságban van, de hát Ukrajna is ebben a valóságban van, és ugye ebből a valóságból csatlakoztatni az Európai Unióhoz egy országot, azért ez egy teljesen más helyzet, és ugye itt nem arról szól, hogy hát, nem tudom, nem így, vagy nem úgy írnak ki közbeszerzéseket, vagy hasonló, hanem itt ugye arról szól, hogy bizonyos esetekben ugye azt mondják, hogy 10, 15, 20, vagy még több százaléka, akár 40, 50 bizonyos beszerzéseknek egyszerűen eltűnt.
Ugye a haditámogatásoknak is, igen, meg a fölvett kölcsönnek, igen, is. Vannak erről már számok, az amerikaiak vizsgálódtak, még akkor fölvetődött néhány hónappal ezelőtt, talán vagy fél évvel ezelőtt, hogy úgy lehetne tovább folyósítani bizonyos anyagi támogatást Ukrajnának, hogyha valami közös grémium ellenőrizné, valami felügyelőbizottság, hogy mi lesz a pénzzel, mert hogy jelentős része eltűnik. Aztán van itt egy másik szempont.
Bocsásson, meg nem csak, hogy eltűnik, az amerikai nem. Nyilván az amerikai is zavarná, hogy eltűnik a pénz, most már azért kevésbé, mert jóval kevésbé vállalnak részt a támogatásban. Ők inkább élvezik a jelenlegi szituációt idézőjelben, az pedig arról szól, hogy vásárolnak az amerikaiaktól fegyvereket, elsősorban európai pénzzel.
Tehát visszamegy a pénz.
Igen, visszamegy a pénz, csak ugye a kérdés az, hogy hova. És ugye ez, ami nem tetszett az amerikaiaknak, és nem véletlenül exponálta magát ebben a kérdésben az amerikai alelnök maga, aki híresen nincsen jó kapcsolatban Zelenszkivel, mert hogy felvetődött a gyanúja, és alapos gyanúja annak, hogy a korábbi választási kampány, tehát ugye a Trumpnak a megválasztási időszakában azok a támogatások, amelyek haditámogatások jogcímen mentek az Amerikai Egyesült Államoknak a részéről, a Biden adminisztráció részéről Ukrajnába, azoknak egy része visszacsorgott az Egyesült Államokra, a demokratáknak, a kampányának a támogatására. És erre mondta azt ugye az amerikai alelnök, meg itt az amerikai adminisztráció, hogy na ezt ki kell vizsgálni, hogy ez nem, hogy még egyszer bekövetkezhessen, mert gyakorlatilag ugye itt torzítani akarták Ukrajnán keresztül óriási összegekkel a politikai versenyt az Amerikai Egyesült Államokban, vissza akartak csorgatni, vagy visszacsorgathattak a demokraták támogatásukat a saját kampányukba. És ugye ennek egy leképeződése lehet, ugye, ami egy fontos pont, hogy Zelenszky maga is vett részt olyan eseményen, ami egyértelműen ugye a Kamala Harris melletti kampányról szólt, és ugye ő is ott volt, és ott mosolygott, és ugye nyilván ez a republikánusoknál kiverte a biztosítékot, hogy oké, persze támogatják, ez fantasztikus, nagyon jó, hogy ezt az országot támogatják, de hogy azért ne szóljon ebbe az amerikai belpolitikába. Tehát ez a szár, az amerikai szár, az gyakorlatilag elsősorban a kampányfinanszírozás miatt került a napirendre.
Ugye ez volt a pénznek a szála, de van egy másik szál is, ami biztonsági szempontból is európai biztonsági és közbiztonsági kockázatokat vet fel. Nevezetesen Ukrajnát állig felfegyverezték. Nehéz fegyverektől kezdve kézi fegyverek garmadáján, és hagyományosan ugye a majdani úgynevezett forradalom vagy pucs óta, kinek hogy tetszik, vagy attól függ, onnan nézzük, hogy ezt az eseményt, bizonyos félkatonai szervezeteket is felfegyvereztek. Ezek ráadásul náci alapvetésű szervezetek, olyannyira, hogy ők maguk hirdetik, olyan jelképeket használnak felvonulásaik során. Később aztán ugye a háborúban bevetve még inkább megerősödtek, nagyon jelentős szerepük volt a védelemben, bizonyos rohamoknál is természetesen. Ki fogja őket lefegyverezni? Mi lesz ezzel a rengeteg fegyverrel? Ez mind-mind kihívás és biztonsági kihívás az európai békés. Mondhatnánk azt, hogy önvédelmi reflexüket már régen elaltatott polgároknak és tagállamoknak.
Igen, ugye Ukrajna esetében azt lehet mondani, hogy amikor a védelemről volt szó, és védelemről van szó, főleg az elején nem válogattak az eszközökben, nem válogathattak az eszközökben. Gyakorlatilag az életben maradás volt a kérdés, meg azt, hogy meg tudják előzni, az oroszok elfoglalják az országot. Ugye itt az elején elég egyértelmű volt a helyzet, ugye Kijevet körülvették, és hát ugye elég egyértelmű volt, hogy a vezetést akarják kiiktatni, és át akarják venni az egész ország fölötti irányítást. Csak ugye a kérdés az az, hogyha onnantól kezdve, hogy egyszer megtörténik, hogy elengedik a gyeplőt, és bárki úgymond aktív lehet, részt vehet, stb., és kap támogatást, fegyvert, ilyesmi, hogy akkor utána az hogyan tartják kontroll alatt? Nyilván ugye a hadseregnek ez a feladata, meg a hadseregnek a vezetésének ez a feladata, de ugye ezekkel a kontrollokkal kapcsolatban korábban is voltak problémák, és nem véletlenül vetik fel sokan Európából, hogy oké, tegyük fel, csatlakoztatni akarjuk Ukrajnát, de ehhez tényleg az kellene, hogy lezáródjon a háború, és akkor nyugodt körülmények között rendezzük egyrészt a fegyvereknek a sorsát, másrészt egyébként az esetleges ilyen hadi kiadásokat, akkor az országnak ugye az egész jövőjét, mert olyan kérdéseket kell megválaszolni, amit nem lehet az Európai Unión belül megválaszolni, már amikor belépett. Érve meg lehet válaszolni, csak ugye itt a probléma az az, hogy egészen konkrétan egy ilyen lépés sorozat, ha azt mondanák, hogy nem tudom, 2027 vagy 28. január 1-en mondjuk Ukrajna az Európai Unió tagjává válna, az egy káoszba sodorná az Európai Uniót. Az Európai Uniót veszélyeztetnénk ezekkel a lépésekkel, és nyilván én értem, ennek a méregfogát próbálja meg részben kihúzni. Ugye itt a francia-német javaslat, hogy akkor a hadi kérdések, meg költségvetési kérdések, meg stb., hogy ott ne legyen beleszólása az ukránoknak, mert ugye az ukránok felé is valamit illene mutatni, mert az ukránok ugye ellettek hitetve, hogy ők NATO tagok lesznek és uniós tagok lesznek. A NATO tagságról hamarabb kiderült, hogy nem igaz, az uniós tagságra majd később derült ki, hogy nem igaz, nem tudnak hamar ilyenek lenni, és hogy gyakorlatilag keresik a kiskaput a németek meg a franciák, hogy hogyan tudnák ezt valamilyen módon ezt az ígéretet mégis beváltani. Csak ugye akkor megint a kérdés az, hogy akkor hogyan dolgozzuk ki a mechanizmust, akkor ami a következő lépés? Belép egy ilyen ország, oké, akkor csak ilyen előszobában van, előszobáztatjuk, de akkor utána mi történik a. Egy évben jön a következő szint?
Vagy mi az, hogy átmeneti? Ugye?
Vagy vizsgáljuk? Vagy, tehát, hogy, szóval, hogy olyan sok kérdést kellene megválaszolni, ami, hát, és akkor nem beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag ez azt jelenteni, hogy eldöntöttük, hogy az Európa jönnek a koncepció, innentől kezdve a többsebességes Európa koncepciója. Sokan vannak, akik azon az állásponton vannak, hogy ez ma is így van. Van benne egyébként igazság,
hát igen, eurozóna,
Schengen, stb. Ilyesmi. Van benne igazság, de alapvetően ez nem történt meg, hogy azt mondtuk volna az európai együttműködése, hogy az egy többsebességes Európa van. És nem formák az országoknak a lehetőségei.
Sőt, hát ráadásul a legfőbb döntéshozó szerv vagy szervezet, testület, amelyik ugye hagyományosan, és akkor itt elgondolkodik az ember, hogy a bizottság az hogy terjesztette ki önmaga hatáskörét, nevezetesen ugye az államfők, illetve a miniszterelnökök tanácsa attól függ, hogy hol milyen kormányforma van.
Bocsásson, a bizottság kapcsán egy fontos gondolat, hogy újra napirendre került az a kérdés, hogy és mi lenne, ha nem lenne minden tagállamnak biztosa, hogy egy szűkebb, de hatékonyabb európai bizottság legyen. Nem ennek a javaslatcsomagnak volt az alapja, hanem ez szintén egy közelmúltban, most hirtelen nincs előttem, de aztán talán német ihletettségű gondolatsor volt az is. És ugye itt meg arról szól a történet, hogy akkor hogyan lehet még hatékonyabbá tenni az Európai Bizottságot, ami viszont ugye meg azzal járna, hogy akkor a tagállamoknak le kell mondaniuk, hát attól függ, hogy hány évre, most 5 évre, vagy 2,5 évre, ugye az Európai Parlamentnél van az a 2,5 éves ciklus ugye bizonyos tisztségeknek a cserélődésében, egyfajta ilyen hagyományként, de alapvetően a ciklusuk ugye 5 évesek. Megnézném, hogy melyek azok a tagállamok, akik azt mondják, hogy hát jó, hogy belemegyünk abba, hogy a 5 évig nincsen tagunk az Európai Bizottságon, mert az Európai Bizottsági Tagság az nem csak arról szól, hogy ott van valaki és beleszól a döntésekbe, hanem arról szól, hogy információja van a döntésekről. És de gondoljuk azt, hogy amikor beülnek az Európai Bizottságba az Európai Bizottságnak a tagjai, akkor ők hirtelen valamilyen csodálatos, misztikus újjászületésen mennek keresztül, és hirtelen európaivá válnak, és függetlenek maradnak mindenfajta állampolgárságtól, érzelemtől, stb. Nyilván olyan bürokraták kerülnek azért oda, akik azért tudnak egyfajta távolságot tartani, de hát azért a saját tagállama mindenkinek fontos.
Hát ráadásul főleg azért is, mert ugye az Európai Unió mind a mai napig, bár törekvések erre vannak, és talán ez is azt szolgálja, ez a bizonyos átalakítás, nem szövetségi állam. Ugye, hanem nemzetállamok szövetsége gazdasági alapon, aztán kibővítve politikai alapon, és itt van a bizottsági törekvés, amire ugye ön is utalt, hogy egyre inkább úgy látszik, például amikor közös védelmi politikáról beszélnek, akkor az azt jelenti, hogy közös külpolitika is kell, ahhoz viszont kell közös pénzpolitika, és akkor mi ezt ismerjük 48-49-ből, ugye, amikor közös a hadügy, a pénzügy, a külügy, hogy akkor mi is a sorsa egy államnak, tagállamnak.
Hát gyakorlatilag ugye ez, amiről a szerkesztő úr beszél, ez a föderáció, ez a föderális Európa, a birodalmi Európa. Ez azt jelenti, hogy akkor azt mondjuk, hogy európai szuperállam lett, és akkor a tagállamok azok már nem tagállamok, hanem tartományok. És ők beleszólhatnak bizonyos szűk keretek között abba, hogy mit csinál a szövetségi szint, de nem tudnak önmagukban teljes kontroll gyakorolni a saját területük fölött például.
Mert hogy ugye vannak akkor erős, meg gyenge tartományok.
Ez így van.
Ugye pont ezt hivatott kiküszöbölni az alapszerződés, amikor azt mondja, hogy egy tag egy szavazat, és egységesen kell dönteni. Hogyha valamelyik tagnak nem kedvező, és ugye vétózni akar, ez az utolsó eszköz, akkor meg kell győzni, illetve kompromisszumot kell kötni. Ez volt az alapgondolat.
A kompromisszum volt az alapgondolata az egész európai, és nem az európai politikának, hogy a tagállamok meg tudjanak egyezni, és ha nem tudnak megegyezni, akkor azokra a kérdéseket le kell venni a napirendről. Ehelyett ugye az elmúlt 10-15 évben semmi más nem történik, mint azokat a kérdéseket erőltetik, amiben nincs egyesség, azért, hogy ebben majd egyszerre valaki feladja, vagy többen feladják az álláspontjukat, és egység legyen. Persze, ugye ott van az érvek között az ilyenkor, hogy hát igazából nagyon sok kérdésben már elfogytak azok a teljesen világos, teljesen egyértelmű egyetértési pontok, amik ugye régen hajtották előre az európai integrációt, és most már elérkeztünk a nehéz kérdésekhez. Csak hát akkor a kérdés az, hogy kell-e sietni, hova sietünk? Sokkal inkább lehetne sietni egyébként a deregulációval. A szabályoknak a leépítése, amiket az Európai Bizottságnak egy feladata, hogy felülvizsgálja az európai szabályokat, egyszerűsítse, és minél kevesebb szabályozás legyen, annak érdekében, hogy egy jobb gazdasági környezet legyen a különböző társaságok számára. Mondjuk erre lehetne egy kicsit több hangsúlyt helyezni, főleg úgy a versenyképességi politikával összefüggésben.
Csak hát mi lenne akkor azzal a hatalmas bürokrata tömeggel, aki ott hazamennek, mit csinálnának?
Hát ugye ők ellen érdekeltek. Nyilvánvalóan egyébként bizonyos szint után abban, hogy az európai intézményeknek a szerepe az leértékelődjön. Tehát itt azért és ugye itt az intézmények között is van egy nagyon komoly versengés. Most pont láthatjuk akár ugye Magyarország kapcsán, hogy hát lényegében a tetemre hívja az Európai Bizottságot, az Európai Parlament, hogy akkor itt most milyen politikai megállapodást kötöttek Magyarországgal, és hogy tudni akarják a részleteket, tudni akarják, hogy ez megalapozott volt-e és hasonló. Az Európai Parlament fitoktatja az erejét. Tehát itt, és ugye még csak a három fő intézményről beszéltünk, és nem beszéltünk olyan különböző ilyen hatóságokról, a bizottságok, ugye különböző ilyen DG, Director General, nem eszembe írtam, hogy a magyarul főigazgatóság, igen, bocsánat, tehát ami, hogy az ő szerepük egymáshoz hogyan viszonyul, európai ombudsman, stb. És akkor sorolhatnánk azokat az európai intézményeket, meg kereteket, amik ugye az elmúlt évtizedekben létrejöttek az Európai Unión belül.
Itt van egy szempont, amiről beszéltünk, ez a bizonyos, ugye 5 ország, Franciaország, Németország, Hollandia, Belgium és Luxemburg. Azt mondja, hogy biztosítékokra lenne szükség arra az esetre, ha egy új tagállam visszalépne jogállamiság, a sajtószabadság vagy a demokratikus normák területén. Ilyen esetekben az Európai Bizottság akár jogi eljárásokat is indíthatna. Hát ez megint egy felügyelet, ami eléggé képlékeny, ilyen általános fogalmakkal operál.
Igen, és ugye itt jön a probléma, hogy nincs a jogállamiságnak, meg a demokráciának Európán belül se egy adott, elfogadott, szövegben rögzített papír arra, hogy mi a jogállamiság és mi a demokrácia, nincs definíció ennek.
Mert hogy a kormány formák, a kormányzás különbözik.
Nem, tehát valahol nincsen alkotmánybíróság. Most ha Magyarországon megszűnne az alkotmánybíróság, az például egyértelműen, hát ugye az a demokráciának, meg a demokratikus elveknek, meg a jogállamiságnak az aláásása lenne, mert ugye korábban nem véletlenül születtek ezzel kapcsolatban döntések. De most ugye van olyan ország, ahol meg nincsen alkotmánybíróság. Van olyan ország, ugye, ahol félelnöki rendszer van. Ugye az elnök az, aki gyakorolja a végrehajtó hatalmi köröket. Ugye Magyarországi parlamentáris rendszerben működik, ugye a miniszterelnök központú. Hasonló bizonyos szempontból Németországhoz, Németországban, ugye meg ott vannak a tartományoknak a beleszólása ugye a két házon keresztül. Tehát, hogy szóval ezek annyira széttartó dolgok, hogy nem is tudom, hogy összetudnák-e egy dokumentumban sűríteni, hogy mi az, ami, és akkor vagy akár csak tagországonként, hogy mi az, amit nem lehet átlépni, milyen
határokat nem lehet. Egyáltalán?
Én azt gondolom, hogy nem.
Az a javaslat, hogy mindenki olyan mértékig működjön együtt, ameddig saját érdekei kívánják. Tehát van, akinek a gazdasági együttműködés lenne jó, van, akinek a szorosabb politikai együttműködés lenne jó. Miért nem lehet ezt egymás mellett meghagyni?
Hát ugye itt jönne, tehát hogyha nem az ilyen típusú jogállamisági együttműködés lenne erőltetve, hanem azt mondják, hogy a politikai együttműködés, a gazdasági együttműködésre helyezzük a hangsúlyt, akkor ezek a viták nem is kerülnének szóba igazából. Sokkal kevésbé ennek egyébként fűtöttek ezek a viták az Európai Unión belül, nem akarnak egymásnak a belügyébe beleszólni a különböző tagállamok.
Na hát igen, csak hogy itt egy más irány van, és akkor még itt egy utolsó percre egy érdekesség, mert hogy mennyire külügy meg, hogy néz ki itt a felelősség. Azt mondja, Kaja Kallas, az uniós külügyi főképviselő, tégláról téglára romboljuk le Oroszország háborús gazdaságának alapjait. Mondja ezt az a hölgy, aki elcsodálkozott, hogy Kína milyen szerepet töltött be a második világháború, miért ünneplik ott a lezárását. Mennyire komoly ez az egész innentől kezdve?
Hát ugye, ezt hallottuk az elmúlt években már, hogy az Európai Unió hogy meggyengíti Oroszországot, és hogy majd Oroszország össze fog omlani, és politikai változás, és új elnök, és hasonló. Ez nem jöttek be, sokkal realistább az a megközelítés, egyébként, ami például a londoni találkozón újra előjött, hogy az Európai Unió, az európai országoknak valamilyen módon oda kellene kerülni az asztalhoz, amikor megállapodás születik az oroszok és az ukránok között, mert ez nem olyan megállapodás, vagy nem olyan végkifejlet lesz, hogy mondjuk Kaja Kallas gondolja, egyszer csak legyőzik a semmiből Oroszországot, hanem itt egy megállapodásra kell törekedni.
Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu című oldalunkon is. Póca István politikai elemzőnek köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a megtisztelő figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl az év friss pékáját.